Matthew Henrige magyarázata 1 Korintus 12. 31. verstől 13. rész végéig terjedő szakaszhoz. 12. rész 31. vers. Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra, és ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok nektek. A fejezetet egy tanáccsal és egy előrejelző utalással zárja. Egy tanáccsal, hogy kívánjuk a legjobb ajándékokat. Azokat, amelyek vagy önmagukban a legértékesebbek, vagy a leghasznosabbak mások számára. S valójában ez utóbbiak a legértékesebbek önmagukban véve is, még ha az emberek hajlamosabbak inkább azokat becsülni sokra, melyek hírnevüket emelik, s őket naggyá teszik, s ezeket tartják a legnagyszerűbbeknek. Azok igazán a legjobbak, melyek által Isten leginkább tiszteltetik, és az ő egyháza leginkább épül. Az ilyen ajándékokat mindeneknél inkább kell kívánni. Jegyezzük meg, azt kell kívánnunk, ami a legjobb s a legértékesebb. Ezért hát a lélek gyümölcseit a lelki ajándékokkal szemben előnyben kell részesítenünk. S az ajándékok közt azoké kell legyen az elsőbség, amelyek a legnagyobb haszonnal járnak. De egyesek nem tanácsként, hanem vádként olvassák ezt a kifejezést. Irigykedtek egymás ajándékaira. A 13. rész 4. versében ugyanez a kifejezés így van fordítva. A szeretet nem irigykedik, tehát veszekedtek és vitatkoztok felettük. Ezt bizonnyal megtették, s ezt a viselkedést az apostol itt megfeddi, s igyekszik helyreigazítani. Csak is a büszkeség szülhet vitatkozást. Ezek a viták a korintusi gyülekezetben ebből a forrásból származtak. Az elsőbség feletti vita volt ez, amint a legtöbb harc a keresztények között rendszerint ilyen jellegű, bármilyen ürüggyel aranyoznák is be azokat. És nem csoda, ha az elsőbség feletti csatározás kioltja a szeretetet. Amikor mindenki az első sorban akar állni, nem csoda, ha lögdösik, letapossák vagy hátralökik testvéreiket. A lelki ajándékok saját hasznuk szerint értékelendők. De ártalmasakká válnak, amikor a büszkeség és versengés tápanyagát képezik. Az apostol tehát ezt szeretné megelőzni. Továbbá felhívja figyelmüket arra, hogy létezik egy sokkal kiválóbb út, és pedig az egymás segítésének, a kölcsönös szeretetnek és jó akaratnak az útja. Ez volt az egyetlen helyes út az ő lecsendesítésükre és egybeforrasztásukra, s hogy elérhessék azt, hogy lelki ajándékaik a gyülekezet hasznára és épülésére szolgáljanak. Ez egymás iránt kedvesekké teszi őket, s így gondoskodni fognak egymásról. Lecsendesíti háborgó lelkeiket, és véget vet kicsinyes sértődékenységüknek és versengéseiknek, az elsőbség feletti vitáknak. Azok fognak a legfelsőbb szinten állni az apostol szerint, akik az igazi keresztény szeretetből legtöbbet bírnak. Jegyezzük meg, az igazi szeretetet a legdicsőbb ajándékoknál is sokkal jobban kell kívánjuk. Egy testvéri szeretettel égő szív sokkal jobb, mint a legnagyszerűbb címekkel, tisztségekkel és hatalommal való csillogás. A 13. rész következik. A részről általában. Az apostol ebben a részben tovább megy annak feltárásában, mi az a kiváltképpen való út, melyről épp előbb beszélt, és ajánlja ezt számukra, bemutatva a szükségességét és fontosságát első három versben, leírást adva annak jellemzőiről és gyümölcseiről, 4-7-ig terjedő versek. Továbbá feltárja, mennyire felülmúlja a legjobb ajándékokat és más erényeket is a folytonossága által, mikor azonban régen megszűnnek, vagy kimennek a használatból. 8. verstől végig. Következik 1 Korintus 13. első három vers. A lelki ajándékokról. Körülbelül Krisztus után 57-ben írta ezt az apostol. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint az engő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, olyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, Szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És a vagyonomat mind felétetem is, és a testemet tűzre adom is. Szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Itt az apostol feltárja, mi az a kiváltképpen való út, amire gondolt, vagy ami lelk előtt állt az előző fejezet végén. És pedig az irgalmas jótékonyság, vagy amint általában máshol fordítva van, a szeretet, görögül agapé. Nem az, amit mi értünk jótékonyság alatt általános szóhasználatunkban, amin a legtöbb ember alamizsnálkodást ért, hanem a szeretet a maga legteljesebb és legkiterjedőbb értelmében, igaz szeretet Isten és ember iránt, jóindulatú szívbéli magatartás keresztény testvéreink iránt, mely Isten iránti őszinte és buzgó kegyességből tör elő. Minden szolgálatnak és engedelmességnek ezen erőteljes mozgatója az a kiváltképpen való út, melyről az apostol beszél, és ami minden ajándékoknál jobb. Sőt, enélkül a legdicsőbb ajándékok mind semmik, mit sem használnak nekünk, s értéktelenek Isten szemében. Külön említést tesz először a nyelvek ajándékáról. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint zengő ért vagy pengő cimbalom. Első vers. Beszélhet egy ember a föld minden nyelvén, és a legnagyobb pontossággal, tiszta kiejtéssel, folyékonyan. Beszélhet úgy, mint egy angyal. És mégis, szeretet nélkül mind üres zaj az egész, csak harmónia nélküli haszontalan hangzás, mely sem nem használ, sem nem gyönyörködtet senkit. Nem az Isten dolgairól folytatott folyékony, vagy elvont, vagy tudálékos beszéd az, ami üdvözíteni fog bennünket, vagy használni fog másoknak, ha egyszer hiával vagyunk a szent szeretetnek. A szerető szív az, nem pedig a beszédes nyelv, ami kedves Isten előtt. És az apostol azért említi elsőnek ezt az ajándékot, mert úgy látszott, a korintusiak főként ennek alapján tartották nagyra magukat, s vetették meg testvéreiket. Aztán a prófétálást említi, s a titkok és minden tudomány ismeretét. Ez szeretet nélkül a semmivel egyenlő. Második vers. Lehet egy embernek a legvilágosabb értelme az ószövetségi proféciákról, s a régi rendtartás jelképeiről, s lehet a legtisztább ismerete a kereszténység tanai felől. Sőt, mindezt illetésből tudhatja, Isten lelkének csalhatatlan sugallatából és megvilágosításából. És mégis, mindez szeretet nélkül semmi, és semmiképpen sem helyettesítheti azt. Jegyezzük meg! Egy világos és mély elme, egy nagy fej, Isten előtt mit sem ér, jóságos és szerető szív nélkül. Nem a nagy ismeret az, amit Isten nagyra értékel, hanem az igazi, szívből fakadó kegyesség és szeretet. Harmadszor említi a csodálatos hitet, vagy a csodák hitét, azt a hitet, amely által egyesek csodákat voltak képesek tenni. Ha teljes hitem van is, s az ilyen hitnek legmagasabb fokával rendelkezem, annyira, hogy hegyeket mozdítatok ki helyükről, vagy azt mondom nekik, kelj fel és ugorj el a tengerbe, és engedelmeskednek parancsomnak. Lásd, Márk 11.23. De szeretet nincs bennem. Semmi vagyok. A legcsodatevőbb hit, aminek bizonyos értelemben semmi lehetetlen nincs, szeretet nélkül, önmagában semmi. A hegyek elmozdítása nagy megvalósítás az emberek szemében. De egy gram szeretet értéke szerint sokkal többet ér, mint az összes ilyenféle hit ezen a világon. Sokan azok közül, akiket Isten nem ismer el magáénak, s akiket elküld egykor magától átkozottakként, mint akik hamisság cselekedői voltak, most tehetnek mégis számos csodálatos dolgokat a Krisztus nevében. Lásd Máté 7.22-23. Az üdvözítő hit mindig szorosan társul a szeretethez, együtt jelentkeznek, de a csodatevő hit meg lehet nélküle is. Továbbá felemlíti a szeretet külső cselekedeteit. Odaadhatja vagyonát a szegényeknek, harmadik vers. Egy ember mindenét odaáldozhatja így módon, de ha nincs benne szeretet, semmit sem fog használni neki. Lehet nyitott, pazarló kéz ott, hol nincs jóságos, szerető szív. Az alamizsna adás külső cselekedete, vagy jótékonykodás fakadhat igen rossz indítékokból is. A dicsekedő hivalkodás, vagy érdemszerző büszkeség indíthat egy embert, hogy sokat adjon így módon, holott nincs benne igaz szeretet sem Isten, sem emberek iránt. Másokkal való jótevésünk nem tesz nekünk semmi jót, ha nem jól vittük azt végbe, vagyis ha nem az Isten iránti kegyesség és szeretet, s az emberek iránti jó akarat vezérelt bennünket. Jegyezzük meg, ha vallásunkból kihagyjuk a szeretetet, úgy a legköltségesebb szolgálatok is mind hiába valók és haszontalanok lesznek számunkra. Ha mindenünket odaadjuk is, amink van, miközben szívünket visszatartjuk Istentől, mit sem fog az használni? Végül említést tesz a szenvedésekről, mégpedig a legrettenetesebb fajtákról. Ha testünket a tűzre adjuk is, hogy elégjen, szeretet nélkül semmi értéke sincs. 3. vers. Feláldozhatjuk életünket az evangélium hitéért, s halálra éghetünk mágián az evangéliumi igazság fenntartásáért. De ez nem áll jót értünk szeretet nélkül, hanem csak úgy, ha a szenvedésekre Isten iránti igaz kegyesség s az egyházas népe iránti őszinte szeretet, valamint az emberiség iránti jó akarat sarkal bennünket. A külső kivitelezés lehet tetszetős ott, hol a belső alapelv igen rossz. Voltak egyes emberek, kik tűzbe vetették testüket, csak hogy hírnevet és dicsőséget szerezzenek maguknak az emberek közt. És lehetséges, hogy egyesek ugyanígy, ugyanilyen alapelvből halálra szánták magukat vallásukért, mert azonban sohasem fogadtak el, skaroltak fel szívbéli igaz hittel. De a vallásnak életünk árán való védelmezése mit sem fog használni nekünk, ha nem érezzük szívünkben annak természet feletti átformáló erejét. És az igaz szeretet épp a szíve és lelke a vallásnak. Ha semmit sem érzünk ennek szent hevéből szívünkben, úgy mit sem használ, ha hamuvá is égünk az igazságért. Jegyezzük meg tehát, hogy a legrettenetesebb szenvedések s a legdrágább áldozatok sem tesznek kedvesekké bennünket Isten szemében, ha nem szeretjük őszintén testvéreinket. Tűzre adhatjuk testünket, ez nem fog használni semmit nekünk. Micsoda kificamodott mód akkor az Isten kedvének elnyerésére az, amit egyesek gyakorolnak, kik azt remélik, hogy Istennek kedvében járnak, mágián megégetve másokat, gyilkolva, öldökölve és kínozva keresztény társaikat, vagy bármilyen módon bántalmazva őket. Én lelkem, ne légy részes az ő tanácsaikban. Ha nem remélhetem, hogy Isten előtt kedvességet találok saját testem tűzre adásával, miközben nincs bennem szeretet, úgy sohasem remélhetem, hogy megnyerem azt mások elégetésével vagy mészárlásával, mindenestül nyíltan ellenszegülve a szeretet alaptörvényének. Következik 1 Korintus 13, 4-7-ig terjedő versek. A szeretet leírása, a jellemzése. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra. Nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez. Mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Az apostol ezekben a versekben elénk tárja a szeretet néhány tulajdonságát és hatását, s mindkettőt azért, hogy leírja és ajánlja azt nekünk, s hogy megtudjuk, vajon bírjuk-e igazán-e kegyelmet, s ha nincs meg még szívünkben, essünk szerelembe az iránt, ami ennyire gyönyörűséges, s ne nyugodjunk addig, míg meg nem nyertük. Csodálatos, kiváló kegyelem ez, s a jó tulajdonságok, s vonások egész serege jellemzi. És pedig hosszú tűrő. El tudja viselni a rosszat, a sértést, bántást, anélkül, hogy haraggal, nehezteléssel vagy bosszúállással telne meg. Az elmét szilárdá teszi, erőt kölcsönöz a haragos indulatokkal szemben, s felszerel oly kitartó türelemmel, hogy a szív inkább várja és óhajtja a testvér megváltozását, mint sem dühösen nekitámadjon viselkedéséért. Túltesz sok mellőzésen és megvetésen, mi őt éri az általa szeretett személy részéről. És vár sokáig kitartóan, hogy meglássa áldott hatásait ez iránta tanúsított türelemnek. Továbbá a szeretet jóságos, kedves, jó akaró és bőkezű, érdeklődő és elkötelezett. A kedvesség törvénye van ajkain. Szíve tág és karja tárva, kész kedvességet tanúsítani és jót tenni. Törekszik hasznos lenni. S nem csak megragadja a jótevés alkalmait, hanem keresi is őket. Ezek az alapvető jellemvonásai. Türelmes a bántások alatt, és képes, kész és hajlandó minden jó szolgálatot megtenni, ami csak erejéből kitelik, hatalmában van. S e két fő tulajdonság alá az összes többi sajátosságokat be lehet sorolni. A szeretet elfojtja az irigységet, nem irigykedik, nem szomorkodik mások jó sorsa felett, sem lelki ajándékaik, talentumaik, sem jó tulajdonságaik, vagy méltóságuk, dicsőségük, vagy vagyonuk miatt. Ha felebarátunkat szeretjük, annyira távol kell legyen tőlünk az, hogy sorsára irigykedjünk, vagy rosszul essen az, hogy ellenkezőleg vele együtt osztoznunk kell abban, és örvendeznünk felette. Az ő boldogsága és megszentelődése társulni fog a miénkhez, ahelyett, hogy megcsonkítaná vagy kisebbíteni azt. Ez a sajátos hatása gyümölcse a kedvességnek és jó akaratnak. Az irigység a rossz akarat gyümölcse. Azoknak jólétes boldogulása, kiknek szívünkből jót kívánunk, sohasem keseríthet meg bennünket. S az a lelkület, mely mindenkivel jót tenni igyekszik, sohasem képes rosszat gondolni senkinek sem. Egy további tulajdonság. A szeretet legyőzi a büszkeséget és hiú dicsőség kívánást. Nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem tetszeleg magának olyan dicsőséggel, hatalommal vagy tisztelettel, ami nem illeti meg őt. Nem szemtelen, nem hajlik mások megvetésére vagy letaposására, vagy megvetésére és utálattal való kezelésére. Akiknek szívében az igazi testi szeretet lángol, azok kölcsönösen egymást megelőzők lesznek a tiszteletadásban. Róma 12.10. Semmit sem fognak cselekedni versengésből vagy hiába való dicsőségből, hanem alattosságban egymást különnek fogják tartani önmaguknál. Filippi 2.3. Az igazi szeretet megtanít értékelni testvéreinket, s nagyra becsülni őket. És ez határt szab önbecslésünknek, s megőriz az elbízakodás és gőg rákfekijeitől. Ezek a rossz tulajdonságok sohasem jelentkezhetnek a testvérek iránti gyöngéd szeretet s a jó akaró áldozat készség mellett. A következő kifejezés nem fuvalkodik fel, a szíriai fordítás szerint nem zavart keltő, nem okoz háborúságot. A szeretet inkább lecsendesíti a haragvó indulatokat, mint sem felgerjeszteni őket. Mások így fordítják, nem viselkedik alattomosan, ármányosan senkivel. Nem törekszik törbecsalni másokat, vagy zaklatni őket felesleges alkalmatlankodásokkal s kérésekkel. Nem konok, nem makacs, s nem kezelhetetlen, s nem leli kedvét az ellenkezésben és vitatkozásban. Egyesek a színlelésre és hizelgésre értik a kifejezést. Amikor szép mosolyt ölt valaki is kedvesen beszél, de anélkül, hogy az igazságot képviselni, vagy jó szándék vezetné. A szeretet utálja az ilyen hamisságot és hízelgést. Ennél semmi sem ártalmasabb, és semmi sem ellenkezik jobban az igaz szeretet és jó akarat szándékaival. Egy újabb tulajdonság. A szeretet gondosan vigyáz, nehogy áthágja az illendőség határait. Nem viselkedik illetlenül. Semmit sem cselekszik égtelenül. Nem tesz semmi olyat, ami az emberek közvéleménye szerint aljas és gonosz. Nem tesz olyat, ami nem illik az adott helyhez, helyzethez vagy időhöz, hanem úgy viszonyul minden ember felé, amint illik az ő rangjukhoz s a miénkhez. tisztelettel és hódolattal a felettesekhez, kedvességgel és megértő leereszkedéssel az alattvalók felé, figyelmességgel és jó akarattal minden ember iránt. Nem akar rendbontó lenni, összekeverni a társadalmi rangfokozatokat, s minden embert egy szintre hozni, hanem figyelembe veszi azt a megkülönböztetést, mit Isten tett az emberek között, s szerényen végzi dolgát a maga helyén és posztján, a maga dolgával törődve, anélkül, hogy mások viselkedését igyekezne analizálni, tisztázni, vagy ítélni, vagy megvetni. A szeretet nem tesz semmit, ami illetlen lenne hozzá. Továbbá a szeretet teljes ellensége az önzésnek, nem keresi a magáit, nem kívánja, s keresi rendetlenül saját dicsőségét, vagy tiszteletét, vagy hasznát, vagy kecstelését. Igaz, hogy az önszeretet bizonyos mértékben természetes vonása minden embernek, s hozzátartozik személyi felépítésükhöz. S a méltányos önszeretetet üdvözítünk a mások iránti szeretet mércéjévé tette, vagyis épp az itt leírt szeretetnek. Szerest vele barátodat, mint magadat. Az apostol nem úgy érti, hogy a szeretet lerombol minden önmagunk iránti figyelmességet. Nem úgy érti, hogy a szeretet teljes ember nem kell soha megvédje, ami az övé, s hogy teljesen el kell hagyja magát, s minden érdekeit. Így a szeretet kitépné a természet által belénk oltott lényegi alapelvet. Hanem arról van szó, hogy a szeretet sohasem keresi a magáit a mások sérelme árán, a mások kárán, vagy a mások mellőzésével. Sokszor nincs tekintettel magára, másokért. A sajátjánál előbbre helyezi az ő jólétüket, kielégülésüket és hasznukat. És mindig többre tartja a közösség, a társadalom javát, akár polgári, akár egyházi vonatkozásban, a saját előnyénél. Nem akar előnyben részesülni, meggazdagodni, fölényre szert tenni, vagy elégtételt venni a közösség megsértése árán. Aztán mérsékli és fékezi indulatait. Nem gerjed haragra. A szeretet helyes egyensúlyban tartja a vérmérsékletet. Megédesíti és meglágyítja a lelkületet, úgy, hogy az nem gerjed hirtelen haragra, s nem tombol sokáig robbanékony dühben. Ahol a szeretet lángját ápolják, ott a harag tüze nem tud könnyen fellobbanni, sem sokáig égni. A szeretet sohasem gerjed haragra méltó ok nélkül, s igyekszik indulatait megfelelő határok közt tartani, hogy azok ne lépjék át a méltányossági szintet, akár erősségben, akár időtartamban. A harag nem nyugodhat abban a kevelben, ahol a szeretet uralkodik. Nehéz haragban lenni azokkal, akiket szeretünk, s igen könnyű elejteni a velük szemben támadt nehezteléseket, s kibékülni velük. Továbbá a szeretet nem gondol rosszat, nem táplál rossz indulatot, nem ad helyet a bosszúnak. Egyesek így értik. Sem nem haragszik meg hirtelen, sem nem tartja haragot. Sohasem vezeti ártalmas gondolat, s nem hajlik a bosszúra. Nem gyanúsít másokat, s nem gondol rosszat róluk. Nem gondol rosszra, s nem vádolja őket, rossz következtetést alkotva, amikor nincs semmi ilyen nyilvánvaló bizonyság. Az igazi szeretet nem hajlik a féltékenykedésre vagy gyanakvásra. Inkább elrejti a látható hibákat is, és fátyolt van rájuk, mint sem azok után vadászon és gerebjöjjen, melyek eltakarva s elrejtve pihennek. Sohasem dédelget gyanakvást bizonyítékok nélkül, s inkább hajlik elsötétíteni és nem adni hitelt az általa szeretett szemét érintő bizonyságoknak. Nehezen jut rossz véleményre mások felől, és ezt sajnálattal és vonakodva teszi, amikor már a bizonyítékoknak nem lehet ellenállni. Ezért sohasem siet gonoszt feltételezni, s rossz véleményt alkotni merő látszatok alapján, s nem ad helyet a gyanakvásnak, amikor arra semmi ok sincs. A dolgokat nem a legrosszabb felépítésben látja, hanem a lehető legjobb arculatba helyezi azokat a körülményeket is, melyek rosszaknak tűnnek. Továbbá fel van itt tárva örömének és gyönyörének a tárgya. Először negatív módon. Nem örül a hamisságnak. Nem leli örömét a sértésben vagy mások bántásában. Nem gondol rosszat senkiről, anélkül, hogy igen tiszta bizonyság ne lenne rá. Nem kíván rosszat senkinek, még kevésbé sért vagy bántalmaz, s a legkevésbé képezi ezt gyönyöre tárgyát, hogy örüljön az ártásban és bajkeperésben. Nem örvend a másik hibái és bukásai felett, nem újjunk felettük, sem kevésségből, sem rossz akaratból. Ha ezzel kontrasztban saját kiválóságát felmutathatja, vagy annak gonoszságát lelepezheti. Mások bűnei inkább szomorúság tárgyát képezik egy szerető szívnek, mint sem élvezetet vagy gyönyört. Ezek igen érzékelen érintik őt, s felkeltik minden szánalmát, de semmi mulatságot nem nyújtanak neki. A gonoszság tetőfoka, amikor valaki embertársa nyomorúságában gyönyörködik. S hát a bűnbeesés nem de a legnagyobb szerencsétlenség, ami csak érhet valakit? Mennyire összeegyeztetetlen hát a keresztény szeretettel ilyen bukások felett örülni? Aztán pozitív értelemben együtt örül az igazsággal, örül az evangélium sikerének, ami általában hangsúlyozottan igazságnak van nevezve az új szövetségben. Örvend, amikor látja az evangélium átformáló erejét az emberekben. Nem gyönyörködik bűneikben, de igen gyönyörködik, ha látja, hogy jót tesznek, és kipróbált, fethetetlen embereknek bizonyulnak. Nagy kielégülésére szolgál, ha látja, hogy az igazság és jog uralkodik az emberek között, az ártatlanság tisztázódik, a kölcsönös hit és bizalom megerősödik, s ha látja a kegyességet és igaz vallást virágozni. Aztán a szeretet mindent eltűr, mindent elvisel. Egyesek az elsőt így fordítják, mindent elfedez. Az eredeti szöveg ezt is jelenti. A szeretet sok vétket elfedez, 1 Péter 4:8. Fátyolt von rájuk, amennyire csak ezt felelőssége szerint megteheti. Nem szereti közszemlére tenni és kihirdetni egy testvér hibáit, míg kötelessége nyilvánvalóan nem követeli ezt. Csak is a szükség képes ezt kicsikarni egy szerető szívből. Bár egy ilyen ember kész arra, hogy testvérével négy szem közt beszéljen annak hibáiról, de semmiképpen sem akarja őt azok nyilvánosságra hozásával szégyennek kitenni. Így teszünk, ha a magunk hibáiról van szó, s a szeretet így tanít, hogy tegyünk a mások hibáival is. Ne kürtöljük szét azokat az ő gyalázatukra és szégyenükre, hanem fedjük el őket a nyilvánosságtól, amíg csak tehetjük, s legyünk hűségesek úgy Isten, mint embertársaink iránt. Vagy más fordítási változat, mindent elvisel. Elnézi, s nem veszi fel a sértéseket, túltesz rajtuk, anélkül, hogy haragot vagy bosszút forralna, türelmes lesz a provokálások alatt. Sőt, hosszan tűr, erősen kitart, még ha folyton zaklatják is, és sokat kell is elviselnie. Elszenved mindenféle sértést és rossz bánásmódot, s erősen áll alattuk, amikor átkozzák, makacsul rágalmazzák, börtönbe, számkivetésbe, fogságba vetik, s ha megkínozzák, sőt, ha halálra adják is, s közben másokért s az ártó ellenségért imádkozik, az ő javukat kívánja, s ebben áldatosan kitart. Jegyezzük meg, íme micsoda erősséget és szilárdságot nyújt a buzgó szeretet a léleknek. Mit nem képes elviselni az, aki szeret, szerelmet ágyáért? Mennyi mellőzést és bántást kész érte magára venni? Mennyi veszélybe kész rohanni érte, s hány nehézséggel szembesülni? Aztán a szeretet jót hisz és jót remél másokról. Mindent elhisz, mindent remél. Igaz, hogy a szeretet semmiképp sem rontja le a körültekintést s a megfontolt óvatosságot, s puszta együgyűségből és ostobaságból nem hisz minden beszédnek. Példabeszédek 14-15. A bölcsesség együtt lakozik a szeretettel, és a szeretet lehet óvatos. De kész jót hinni mindenkiről, s jó véleményt táplálni róluk, amikor semmi sem bizonyít ez ellen. Sőt, kész jót hinni másokról akkor is, amikor bizonyos sötétség jelentkezik. Ám a bizonyítékok még nem elég tiszták. A szeretet tele van jó szívűséggel, s mindent a legjobb beállításba helyez. A legjobb színben és látszatban tüntet fel. Jó hiszeműleg ítél, és hisz mindaddig, amíg csak valamilyen oknál fogva képes erre. Sőt, kész hitét a látszatokon túl is kiterjeszteni, csak hogy jó véleményt alkothasson. De igen nehezére van rossz véleményt alkotni, s tartózkodik tőle, ameddig csak becsületesen és tisztességesen megteheti. S amikor minden hajlandósága ellenére is nem képes jót hinni másokról, még mindig jót remél. S kitart a reménységben, mindaddig, amíg csak valamilyen alap van rá. Nem mond le hirtelen senkiről, reménytelennek ítélve helyzetét, hanem óhajtja a legrosszabb emberek megjobbulását is, s igen hajlik remélni azt, amit óhajt. Íme, micsoda áldott természetű és megnyerő a keresztény szeretet! Mennyire vonzó az a lélek, mely mindenestől ilyen jósággal van áthatva, s ezt árasztja magából, teljes valójából. Boldog ember az, akinek szívében ott lobog-e mennyei tűz, ez jön ki szájából, s melegségét kiterjeszti mindazokra, akikkel csak dolga van. Mennyire vonzónak tűnne a kereszténység a világ előtt, ha mindazokat, akik kereszténeknek vallják magukat, ez isteni alapelv uralna és éltetne egyre jobban, s komolyabban vennék azt a parancsot, melyre annak szerzője a legnagyobb hangsúlyt helyezte. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amiképpen én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. János 13.34. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. 45. vers. Áldott Jézus, mi kevesen vannak azok közül, akik tanítványaidnak vallják magukat, akiket ezen ismertető jelről lehet megkülönböztetni és felismerni. Következik 1 Korintus 13, 8-13-ig terjedő versek. A szeretet ajánlása. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendőmondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert részszerint van bennünk az ismeret, részszerint a profétálás, de mikor eljön a teljesség, a részszerint való eltöröltetik. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most részszerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Az apostol itt tovább megy a szeretet ajánlásában, s kimutatja, mennyire előnyösebb s kívánatosabb ez mindazon ajándékoknál, melyekkel a korintusiak annyira készek voltak felvufalkodni, miközben teljesen mellőzték és szinte kialudni hagyták a szeretetet. Ezt világossá teszi annak folytonossága és tartósága feltárásával. A szeretet soha el nem fogy. Egy állandó és szakadatlan kegyelem ez, oly hosszan tart, mint az örökké valóság. Ezzel szemben a rendkívüli ajándékok, melyekkel a korintusiak mérték magukat, csak kérész életűek voltak. Azok csak egy bizonyos ideig szolgálták az egyház építését ezen a földön, s nem kísérik folyton az egyházat e világban való tartózkodása során sem. De a mennyben ezek mind ki lesznek szorítva, holott a szeretet székhelye épp a menny lesz. A profétálás megszűnik, vagyis akár az eljövendő dolgok megjövendőlése, amit általában jelente szó, vagy az írás értelmezése, közvetlen illetés alatt. A nyelvek megszűnnek, vagyis a nyelveken szólás csodatos képessége, azok tanulása nélkül. A mennyben nem lesz sok nyelv, csak egy. Nem lesz nyelvzavar a tökéletes békesség hazájában. S az ismeret eltöröltetik. Nem olyan értelemben, hogy a tökéletes fenti állapotban a szent és boldog lelkek tudatlanok, értelmetlenek lesznek. Igen szegényes boldogság az, ami teljes tudatlanságból állhat. Az apostol itt világosan a csodás ajándékokról beszél, s tehát olyan ismeretlől, amire rendkívüli módon lehet jutni. Lásd 1 Korintus 16.6. Mely ismeret természet feletti titokzatos módon közöltetik. Az ilyen ismeret eltöröltetik. Bár vannak némelyek, akik valóban a közönséges ismeretre értik, melyre oktatás, tanítás és tanulás által teszünk szert. Ez a fajta tudás is eltöröltetik, habár maga az ismeret, melyre egyszer eljutottunk, nem vész el. De világos, hogy az apostol itt a szeretet kegyelmét állítja szembe a természet feletti ajándékokkal. És ez sokkal értékesebb, mivel sokkal tartósabb. Ez megmarad, amikor azok nem lesznek többé. Ez bejut a mennybe, ahol azoknak már nem lesz hely, mert nem lesz rájuk szükség. Bár bizonyos értelemben elmondható még a közönséges tudásunkról is, hogy a mennyben megszűnik. Azon tökéletesítés folytán, melyben akkor átmegy. A gyertyafénye teljesen elhalványul, amikor a nap fénylik teljes erejében. Továbbá rámutat az apostol, hogy ezek az ajándékok csak egy tökéletlen állapothoz vannak szabva. Rész szerint van bennünk az ismeret, és rész szerint a profétálás. 9. vers. Legjobb ismeretünk és legnagyobb képességeink is jelenleg csak olyanok, mint a mi helyzetünk. Korlátozottak és időlegesek. Még a kijelentés szerint nyert ismeretünk is, csak rész szerinti. Mi kevés rész az Istenből, a láthatatlan világból, amit maguk az apostolok s illetett emberek hallottak, és mennyire távol vannak a többiek tőlük. És ezek az ajándékok az egyház jelenlegi tökéletlen állapotához vannak alkalmazva. Értékesek önmagukban, de nem hasonlíthatók a szeretethez, mivel mind elhalványulnak, amikor az egyház tökéletes állapotot ölt. Sőt, még azelőtt is, miközben a szeretet örökké megmarad. Az apostol alkalmat vesz ebből, hogy kimutassa, mennyire jobb lesz az egyház sorsa ezután, mint most, itteni állapota. Egy tökéletes állapot van kilátásban, 10. vers. Amikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Amikor a célt elérjük, akkor az eszközök természetesen félretétetnek. Nem lesz szükség többi nyelvekre és profétálásra, és illetett ismeretre a jövő életben. Mert akkor az egyház tökéletes állapotban lesz, teljességre jut úgy ismeretben, mint szentségben. Akkor Istent tisztán fogjuk ismerni, ösztönös megérzés, intuíció folytán, s oly teljesen, amilyen fokon csak a megdicsőült lelkek képesek, s nem oly tűnékeny pillantással, kis részletekben, mint itt. A két állapot közti különbség itt két sajátossággal van kiemelve. A jelenlegi állapot gyermekkorhoz hasonlít, s jövőbeli pedig férfikor lesz. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, vagyis, amint egyesek vélik, nyelveken szóltam. Úgy értettem, mint gyermek. Görög szavak. Vagyis profétáltam. Megtanítottam a mennyek országa titkaira oly rendkívüli módon, ahogy csak gyermekkori állapotom keretei megengedték. Úgy gondolkodtam, vagy érveltem, görög szó, mint gyermek, de amikor felnőtté lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Nos, ilyen különbség van a föld és menny között. Micsoda szűk fogalmak, a dolgok felüli zavaros és értelmetlen látások jellemzik a gyermekeket a felnőttekhez képest. És mennyire természetes, hogy az emberek, amikor értelmük éretté és kiforrottá válik, megvetik és feladják a gyermekes gondolatokat, elvetik, eldobják őket, semmire sem becsülik azokat. Így fogunk mi is vélekedni legnagyobbnak vélt ajándékainkról és e világi teljesítményeinkről, amikor a mennybe érünk. Meg fogjuk vetni gyermekes balgasságunkat, hogy magunkban elbizakodtunk ilyen dolgokkal, amikor felnőttek ki válunk Krisztusban. Aztán másodszor a dolgok most homályosak és zavarosak ahhoz képest, amilyenek majd oda át lesznek. Most tükör által homályosan látunk. Akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennünk az ismeret, de akkor úgy ismerünk majd, amint mi is megismertettünk. Most csak távolról tudjuk felismerni a dolgokat, mint egy távcsövön keresztül, és ezért felhő és homályosság társul a képhez. De akkor a dolgokat közelről is világosan fogjuk látni. úgy, amint szemünk elé tárulnak. Ismeretünk minden tévedéstől és rejtétől mentes lesz. Istent szemtől szembe fogjuk látni, és úgy fogjuk őt ismerni, amint ő ismer most minket. Nem oly tökéletesen, de bizonyos értelemben ugyanolyan módon. Ő ismer bennünket puszta tekintete által, szemét felénk fordítja, s mindenestől átlát rajtunk, s átható tekintete átfürkész bennünket. Akkor mi is ráfüggesszük szemünket, és meglátjuk őt úgy, amint van. 1. János 3.2. Megismerjük, amint ő ismer minket. Behatolunk az isteni szeretet és kegyelem minden titkaiba. Ó, mi dicsőséges változás lesz ez! Átlépni a sötétségből a világosságra, a felhőkből az üdvözítő arcának tündöklő napfényébe, és Isten saját világosságában látni világosságot. Zsoltár 36.9. Jegyezzük meg! Csak is a menny világossága lesz az, mely Isten arcáról elvon minden felhőt és sötétséget. Míg ebben a világban vagyunk, a legjobb esetben is csak félhomályban vagyunk. Ott teljes és örök nap ragyog majd rejánk. Végül az apostol, hogy összegezze a szeretet kiválóságait, nem csak a lelki ajándékok elé helyezi azt, hanem más kegyelmi áldások, a hit és remény elé is. 13. vers. Azért most megmarad a hit, remény és szeretet, de ezek közül legnagyobb a szeretet. Az igazi kegyelem sokkal kiválóbb, mint bármely lelki ajándék. S a hit, remény és szeretet a három fő kegyelmi erényt képezik, melyek közt a szeretet a legfőbb, mivel ez az a cél, melyre a másik kettő csak eszközül szolgál. Ez az isteni természet lényege, s a léleknek legfőbb boldogsága, Istenbe való megnyugvása, s szent gyönyörködése Isten összes szentjeiben. S ez örökké tartó munkáját fogja képezni, amikor a hit és remény már nem lesznek többé. A hit az isteni kijelentésre tekint, és azt helyesli. A remény a jövőbeli boldogságra összpontosít, s arra vár. A mennyben a hitet elnyeli a látás, a reményt a megvalósulás. Nincs hely többé hinni és remélni, amikor látunk és élvezzük ezek tárgyait. De a szeretet magukhoz az isteni tökéletességekhez, s a teremtmények isteni képmásához kötődik, s az Istennel és Isten képmását hordozó lényekkel való kölcsönös kapcsolatunkat képezi. S mindez a legdicsőbb fényben a más világon fog felragyogni, s ott a szeretet tökéletessé válik. Ott tökéletesen fogjuk szeretni Istent, mert örökké áldott vonzáskörét fogjuk élvezni, és szívünk lángra gyúl az ő látására, s az iránta való kegyesség meg nem szűnő tüzében fog hevülni. S ott tökéletesen fogjuk szeretni egymást, amikor az összes szentek találkoznak, s csak is szentek lesznek ott, tökéletessített szentek. Mennyire túlszárnyalja ez a legértékesebb adományokat is, hogyha felülmúl minden kegyelmi erényt, s ezek mind ebben nyernek örök beteljesedést. Ó, áldott állapot, mennyire felülmúlja a legjobb földit is. Amikor a hit és remény véget érnek, az igazi szeretet legfényesebb lángban örökké égni fog. Jegyezzük meg, azok állnak a legközelebb a mennyei állapot és tökéletesség határához, akiknek szívét leginkább betölti az isteni lényeg, s a legforróbb szeretettől égnek. Ez a legbiztosabb isteni sarjadék, s a legtisztábban hordozza az ő lényének vonásait. Mert Isten szeretet, 1. János 4, 8, 16. vers, s ahol Isten úgy látható, amint van, szemtől szembe, ott a szeretet a legmagasabb fokát éri el. Ott, és csak is ott éri el a teljességet.